Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és Németországban fogunk ismét kalandozgatni. Megnézzük Stuttgartot, Kölnt, a meccseket, a szurkolókat, a rendőri fellépést, azt, hogy mi mennyibe került. Úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek az elkövetkezendő időszakban. Az kétségtelen, hogy amikor a 2006-os világbajnoksággal hasonlítják össze a mostani Európa-bajnokságot, akkor azért jó néhány esetben rezeg a léc. Az egy olyan világbajnokság volt, magam is szemtanulója voltam pár mérkőzésnek, hogy gyakorlatilag minden klappolt, és hihetetlenül komoly szervezőmunka segítségével tényleg rendkívül jól érezték maguk a szurkolók. Most azért, bár kiváló a hangulat, és mesebeli élmény most is egy EB látogatása, de az főleg a szurkolóknak köszönhető, hiszen vannak olyan táborok, amelyek rendkívül fergeteges hangulatot képesek varázsolni. Ide tartozik egyébként a magyar csapat is. A magyarok például még a vesztes mérkőzések után is bevonultak a szurkolói zónába, Kölnben vagy éppenséggel Stuttgartban, és olyan hangulatot csináltak, hogy a németek utáni meccset követően például már német szurkolók is jó pára magyar mezt vettek fel, és zászlót lobogtattak. Hát persze nyilván kellett ehhez a jókedv is, meg kellett némi kis utántöltés a kis kantinban, de attól még nagyon-nagyon-nagyon nagy bulit csaptak. Hát a skótok után pedig tényleg maga volt a mese, amit itt a magyar szurkolók varázsoltak. Előtte pedig természetesen jöttek a kötelező vonulások. Kölnben ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy 2,5-3 órát ment a csapat, meglehetősen korán odaért, és gond nélküli volt a bejutás, de kiindulási ponthoz képest lényegében két részre szakadt a csoport, olyan sokan voltak a szurkolók vendégek, de ezt tudták kezelni a rendőrök. A stuttgarti esetben ugye két vonuláson is túl vagyunk már. Az egyik esetben nagyon korán elindultunk, és ott még azért másfél-két óra voltam helyszínen arra, hogy kipróbáljuk azt, hogy milyenek például a helyi boltok, meg a kisközértek. Hát itt azért azt láttam, hogy van hova fejlődni, tehát nem tervezték úgy meg ezt a vonulást, hogy mondjuk nem gondoltak arra, hogy ha megáll a tömeg például az alagútban, és ott valaki mondjuk eldob egy füstbombát, akkor az nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz. Hát voltak, akik az alagútnak a vészkijáratain kimentek, mert már ezt nehezen bírták. Ugyanakkor a legtöbben megélvezték azt, hogy fantasztikusan jó volt az akusztikája az alagútnak, és itt aztán a Hajrá Magyarok, meg a Riaria Hungária, meg a többi nagy szurkolói sláger az remekül hangzott, és emiatt nagy élmény volt. De összességében azt láttam, hogy gyermekek, nők is voltak a csapatban, abszolút mértékig vigyáztak egymásra az emberek, tehát nem volt ez, hogy most összenyomjuk a másikat, egyáltalán nem volt ilyen szellősen, szépen lehetett menni, végig énekelni. Amiben a németek azért fejlődhettek volna, hogyha mondjuk kiteztek jóval több ilyen toj-toj vécét a vonulási helyre, és hát érdekes egyébként, hogy italok a menet közben pedig annyira nehezen voltak elérhetők, talán csak az egyik benzinkutat rohamozták meg keményebben a szurkolók, hogy a második vonulástán már tanultak a helybeliek, és már a benzinkút is elkezdett nagy asztalokat kirakni, és pillanatokon belül adták az üdítőt meg a sört, meg az egyik helyen pedig a helyi emberkék, azok lejöttek szépen az emeletről, és akkor ilyen kis asztalkákról meg így mindenhonnan osztogatták tízszeres áron, persze, de még így is megérte a sört, meg az innivalókat. Hát nem volt ez így kitalálva, amikor a németek ezt biztosították, de hát összességében azért egy picit tényleg úgy éreztem, hogy ez a mostani EB, ez egy picit egy fapados. Kölnben például a szurkolói zónában, a központi szurkolói zónában nem voltak padok, amikre lehet ülni, nem volt műfű sem, amire esetleg le lehet heveredni, és olyan kis emelvények sem voltak, amire le lehetett volna tenni mondjuk az italokat. Tehát egyszerűen csak ott volt az eredetileg is ott lévő macskakő, és nagyjából három küvetítő, meg olyan árushelyek, ahol lehetett sört, meg háromféle üdítőt kapni. Úgyhogy hát volt azért hiányérzete az embernek. Stuttgartban ez már jobban működött, ott sokkal több aktivitás volt, ott már azért volt néhány olyan tér, ahol fergeteges volt a hangulat, hát nem véletlenül mondták azt, hogy Stuttgart az egész város egy stadion, ez volt ugye a szlogen, és itt volt egy központi rész, a kastély tér, a Schlossplatz, ezen a központi téren két óriási kivetítő volt, és hatalmas terület, meg műfű, tehát itt azért valamilyen szinten már le lehetett ülni, és olyan tömeg, hogy például a portugál-török mérkőzést követően gyakorlatilag iszonyatos, amelyre a szem ellát mindenhol, csak embereket lehetett látni. Itt azért a beengedés is hát rosszabbul ment, mint a stadionban. Mert a stadionoknál nem láttam azt, hogy gond lenne a beengedéssel, időben be lehetett érkezni, gyorsan, flottul ment ez. A szurkolói zónában, Stuttgartban, a belvárosban, a Schlossplatzon gyakorlatilag a mérkőzés már elkezdődött, pedig mindenki fél órával előtte jött azért, de lehet, hogy kevés volt a fél óra minden esetre. Itt elvették az esernyőket, a hátizsákokból a nagyobbakat, mert mindenféle mást. Tehát itt keményebb volt a szurkolói zónára a beengedés, mint mondjuk egy stadionba. Ez érdekes volt számomra. Ezzel együtt, hát a szurkolói zónák megteltek akkor, amikor mondjuk török meccs volt, vagy albán meccs volt, és a törökök esetében például olyan sokan összegyűltünk, hogy a végén azért már amikor 3-0-ra kikaptak a törökök, akkor hát láttam, hogy nem lesz ennek felesett réfa, mert hogy a török szurkolók egy része úgy érezte, hogy hát itt azért nem ért még véget a nap ezzel a 3-0-ás vereséggel, és hát elkezdtek mindenféle rigmusokat skandálni, az egyiküket felemelték a vállukra, ő volt a hangadó, és hát utána már jöttek más dolgok is, voltak politikai szólamok is, meg ott a palesztin zászló is, tehát ott igazából egy kicsit másikra terelték a dolgot, de ezt annyira tolták, hogy amikor kifelé jött a portugál szurkolók egy csoportja, akkor például így valamit mondtak a portugáloknak, a portugálok közül az egyik az szemtelenül visszaszólt, hát hogy onnan tudtam, hogy szemtelenül, hogy utána el akarták kapni. És ilyen bátor német rendőrt én még nem láttam, mert körülbelül 100 török szurkoló kergetett egy portugált, és hát nem azért, hogy megsimogassa a haját, majd a rendőrök közül a legnagyobb termetű fiatalember szépen így kiszaladt, és így a portugált elkapta, maga mögé tette, és megállt, és így ilyen széles terpezbe, mint bika a réten, így megállt a nagyon-nagyon sok török szurkoló elő, de mondom, 100-an kergették, és ugye egyébként meg ott voltak több ezeren, sok-sok ezer török. És mindenki megállt. És egyetlen egy ember így megmentette a portugálnak hát a testépséget biztosan, ha nem is az életét, de ez tényleg példa volt számomra, hogy egy igazán bátor kiállással gyakorlatilag megoldom a helyzetet, és nem történt az égett a világon, semmi hozzá se nyúltak emiatt, és mindenki így várt egy kicsit, és aztán szépen a portugált meg így rendőr sorfal mögé beterelték, aztán valamerre elment. Nagyon, nagyon látványos volt ez a dolog. Utána, amikor továbbmentem, akkor meg az egyik török, aki már egy kicsit túltolta itt a dolgokat, azt a rendőrök lekapcsolták, de emiatt nagyon felháborodott a többi olyan, aki ott volt vele, és a rendőrök sorfalat álltak, és velük szemben pedig körülbelül 120-150 ember, és farkas szemet néztek, de ez tartott körülbelül egy olyan 20-30 percig. Tehát egy ideig ott nézegettem, videóztuk, fotóztam, aztán elmentünk egy picit arrébb, a másik helyre, ott a főutcán, a Königstrasszén, a Király utcában, és amikor visszamentem, akkor mindig ott álltak. És kiderült, hogy hát amiatt tiltakoztak, hogy ugye előzőleg az egyiküket kiemelték a rendőrök, és el akarják vinni, de aztán végül betették egy rabszállítóba, és el is vitték azt a hangadójukat, és hát utána meg már annyira fel voltak spanolva a szurkolók, hogy nem csak ezt a rendőr sorfalat kellett megcsinálni, hanem a rendőrök négyesével összeálltak, úgyhogy egymásnak támasztották a hátukat, és ilyen kis bástyákat csináltak az utcának néhány pontján, és akkor ott türelmesen várakoztak. És hát olyan sokáig várakoztak, hogy hát már nem láttam, hogy most mi lesz ebből, úgyhogy elmentünk enni valamit, és mikor visszajöttünk, akkor szép lassan egyszer csak egy rendőrök elmentek, aztán a szurkolók is elmentek, és végül az égett a világon semmi nem történt, Istennek hála. Tehát ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy a rendfenntartó erők azok profik voltak, meg hát tényleg látszott az, hogy mondjuk ott ment 10-15 ezer ember, elmentek a rendőrök, mert az egyik adott az egyik rendőrlánynak pacsit, az visszaadta, és akkor adott aznap 1000 pacsit, és így, tehát nem azt mondta, hogy én a rendőr vagyok, nem pacsizgatok, hanem így sodorodott az eseményekkel, de megpróbálta magát jól érezni, meg úgy általában ezzel nem volt gond a biztonsággal, azt gondolom. Hát nyilván azért tudjuk jól, hogy balesetek voltak, dugók voltak, hát ugye a magyar érintettségű balesetről is hallhattak a híradásban, tehát ott azért mondjuk, hogy ha gyógyszere van zárva, akkor azt le kell zárni, tehát ott azért azt gondolom, hogy ezt érdemes megnézni, hogy ki követett el hibát, vagy mik történtek, de hát nagyon, nagyon nehéz is egy ilyen óriási megarendezvényt persze biztosítani. A Másik, ami így meglepett egy picit engem, hogy ha a szurkolókat és a szurkolói kényelmet nézzük, akkor hát ugye a legtöbben azok a külföldi és nem a belföldi vendégek voltak, na most nem fogadnak el egy csomó helyen bankkártyát. És megkérdeztek engem így az élményekről a Deutsche Welle egyik műsorában, és hát ott is téma volt, hogy ugye részben a banki szolgáltatások ára miatt, részben egyéb okokból, de Németországban ez általános probléma, és ők is mondták, hogy már csináltak erről több műsort, mert megkérdezték, hogy mi nem tetszett nekem az ebben, és mondtam, hogy az egyik olyan, hogy volt például, hogy bankkártyát nagyon sok helyen nem fogadtak el. De Kölnben, ugye lényegében az éjszakai szórakozó helyek, amikor este elmentünk egy kicsit ismerkedni a helyi kultúrával, akkor gyakorlatilag több olyanban is voltunk, ahol KP-val kellett fizetni. Stuttgartban még a második mérkőzésen a stadionban az indivalót nem tudtuk kifizetni. A szurkolói zónában az egyik helyen úgy lehetett fizetni, hogy volt egy hely, ahol lehetett fizetni, ott a barátom kifizette a kártyával, és akkor az átvitte a cash-t a másik helyre. Úgyhogy nagy szerencse, hogy én tapasztalt vagyok abból a szempontból, hogy én mindig mindenhol viszek magammal készpénzt. Ezt is kérdezték egy interjúban, hogy hát kell-e a kártyán kívül valami, hát hogy ne, a kártyával bármi történhet, a mágnes tönkre mehet, mágnes csík rajta, bármi lehet, plusz még akár el is lophatják, nehéz botolni, tehát készpénzt mindig mindenhol viszek magammal egyébként. Még olyan helyekre is, ahol egyébként elvileg mondjuk ilyen magyar fesztiválokon tilos a készpénz, mert más nem, akkor valaki kifizeti kártyával, és én meg odaadom neki a pénzt. Tehát mindig van B-terv, de ha nincs pénz, akkor nincs B-terv. Úgyhogy itt ez nekem nagyon furcsa volt, hogy még a hivatalos helyeken is sok helyen csak készpénzt fogadtak el, és bankkártyát pedig nem. És mondom úgy, hogy akivel voltam barátomnál, rendszeresen voltak ezek problémák, meg akikkel ott hirtelen találkoztam, ismerősökkel ott is, hát nálam szerencsére nem. Mert hát ugye ilyenkor úgy működik a dolog, hogy sosem vagy egyedül, mert kimegyek, és mindig találkozom valami régi baráttal, focistárssal, osztálytárssal, munkatárssal, hát lényegében ilyenkor mindig az ember együtt lóg velük egy kicsit, aztán elbúcsúzunk, és akkor mások jönnek oda. És hát, hogyha nyitott az ember, akkor azért sokat beszélgethet más szurkolókkal is, mert hát valójában ez nem úgy megy, hogy minden szurkoló haragszik a másikra, és akkor izgalmas rikpusokkal szórakoztatják egymást, hanem vannak olyan szurkolótáborok, ahol jönnek a közös fotózások, a meszcserék például, hát én is cseréltem már meszt másik szurkolóval, és a skótoknál mindenki azt mondta, és én is ezt tapasztaltam, rendkívül barátságosak voltak a szurkolók, szoknyában jött egyébként a legtöbb férfi, meg a hölgyek is, tehát abszolút azt láttuk, hogy szoknya, kis fehér zokni, cipő, és egy ilyen kis tartó valami, ami olyan, mint egy kis táska, de az is látszik, hogy a régi hagyományoknak megfelelő kis táska, amit régen is hordtak a skótok, és hát most is ilyenbe viszik a mobiltelefont, meg minden mást, és gyakorlatilag a mez, a szoknya, a cipő, meg a kis táska, hát ez tipikus volt minden skótnál, akik előszeretettel fotózkodtak a magyar szurkolókkal, beszélgettek a végén, gratuláltak nagyon sokan, rengetegen a skótok közül. Gratuláltak a VIP-páholy mellett, vagy alatt ültünk pont, és akkor szerettünk volna egy fotót, felnyújtottam, és nem volt ott egyetlen magyar sem akkor abban a pillanatban, és akkor a skót odajött, és megcsinálta szépen a fotót, pedig ugye 1-0 kikapott a csapat, és nem a könnyeivel áztatta ott a műanyag széket. Tehát ebből a szempontból azt látjuk, hogy a skótok tényleg nagyon barátságosak voltak. Lényegében a magyar vonulásba is majdhogy nem beletorkolott egy skót csapat, és ott se volt semmilyen probléma, és azt gondolom, hogy a két szurkolótábor nagyon jól kijött egymással, a magyar és a skót. Talán egy olyan mégis összeszólalkozásról hallottam, ami komolyabb volt, de hát abszolút az sem olyan veszélyes, és összességében mindenhol azt hallottam, hogy nagyon szimpatikusak voltak a skót szurkolók. Úgy ítélték meg a végén, hogy hát ez egy reális eredmény volt, sajnálták a sérülést, és gyakorlatilag előtte is már normálisan lehetett velük beszélgetni. Tehát volt ugye a klasszikus B-közép, a német meccsen a B-közép felső részére szólt a jegyem. Hát itt ugye, ha másodlagos forrásból szerez valaki, vagy a barátja adja neki, akkor hát odaül, ahova jegyet kap és örül neki. És egyébként pedig össze-vissza voltak a szurkolók, tehát a skótok, magyarok vegyesen szinte. Tehát itt a műsorban már sokat hallottak a jegyelosztási rendszerről, amiről ugye megvan a véleményem. Tehát itt azt gondolom, hogy teljesen össze-vissza voltak a szurkolók, ami nem is baj. Tehát mi is két skót mellett üldögéltünk, és akkor jött oda pár skót, és mondták, hogy ők ott ülnek, mondtuk, hogy nem, és akkor kiderült, hogy ők elnézték a sort, és két sorral még följebb kell menniük, úgyhogy végülis mégse ott ültek. A mostók azok itt már inkább rendben voltak Stuttgartban, mint Kölnben, ahol ugye kritikán aluli volt az egész, és hát az ajándéktárgyak közül lehetett kapni labdát, bár a VB-n ott ugye a meccslabdát is elvileg a nem használt labdákat eladják, és akkor azokat meg lehet venni, hát itt ilyet nem láttam. Pólókat azokat viszont annál inkább, úgyhogy Fülöpnek, Millának és Jászminnak vásároltam is egy-egy pólót, nebés pólót. Kulcstartók vannak még nagy számban, meg hát sálak, rengeteg sál. A poharak pedig úgy működnek, hogy ha veszel valamit, akkor 3 euró a depozit, ha visszaviszed a poharat, akkor visszaadják a 3 eurót, ha nem viszed vissza, akkor emléknek jó. Hát mivel majdnem mindenhol hihetetlen sorok vannak, hát persze senki nem viszi szinte vissza, vagy van olyan ember, aki gyűjtögeti a poharakat, és akkor ez neki hatalmas bevételt jelent, hogy visszaviszi más poharát, és akkor neki odaadjuk, vagy pedig hazavisszük. Úgyhogy lényegében én hazahoztam, hogy most legyen bőven otthon, hogy a feleségem mit csinál vele, az meg más kérdés. A repülős, meg az autós utazás. Igazából nagyon sajnáltam azokat, akik a repülővel nem tudtak aznap kijönni. Hát ugye nagyon sokan jöttek előző nap repülővel, autóval is, rengetegen busszal, stoppal, mindenhogy jöttek szurkolók. Hát nyilván azért, hogyha valaki aznap meg akar nézni egy meccset, és egy járatra úgy számol, hogy biztos, hogy felfér, és akkor ott majd megérkezik, és időben kijut a meccsre, hát azt gondolom, hogy azért ennek van egy kockázata, tehát ezzel érdemes számolni legközelebb, ha most nem számoltak, de attól még nagyon sajnáltam őket. És az is fura volt, hogy néhányan eladták egyébként a jegyet, tehát megjelent a másodlagos portálon, az egyiken ilyen közösségi média portálon, ahol jegyeket szoktak adni, venni, hogy még van eladó jegy akkor, amikor már mindenki lemondott róla, pedig több ezren voltak jegy nélkül Stuttgartban a skót meccsen, úgyhogy ez is egy érdekes pillanat volt. Aztán az is tetszett még nekem, hogy a magyar szurkolók, amikor hazafelé mentek, még mindig énekeltek, attól függetlenül, hogy nyertünk, vesztettünk, táncoltak, és tényleg hatalmas volt a hangulat. A hollandoknál láttam még, a hollandok ezt az ugráló szurkolást nyomják, mindenki narancsárga, és jobbra-balra elkezdenek ugrálni, van egy mondókájuk, inkább most nem idézném, mert elhibázom, és akkor írnak majd e-maileket a hallgatók, de a hollandok még fergetegesen tudnak szurkolni. Hát a törökök azok így keményen szurkolnak, a törökök közül rengeteg kisgyerekest láttam, tényleg nagyon sokan jöttek szurkolni. A nagy szurkolótáborral rendelkező csapatok közül pedig, hát még ugye mondom, így az angol száz országok, a skótok például, angolok, azok sokan vannak, de igazán látványos a holland meg a magyar szurkolótábor talán, amire azt mondom, hogy hú, hát ez nagyon komoly volt. Az albánoknak az ünneplése jó, mert ők autóval ünnepelnek, és hát zászlók, meg a kocsi tetején tánc, minden van ott. Hát most már nem ünnepelnek, de majd jó néhány országbelinek még láthatjuk talán az örömmámorát, vagy legalábbis a búfelejtőjét, a hollandokét, vagy bárki másét. Az autós utazás egyébként itt a német városok között olyan szempontból gyors is, meg lassú is, hogy autópálya van, sokszor 3-4 sávos autópálya, de most például két város között akkora dugó volt, hogy megálltunk, és 3 óra 37 percen át ültünk a dugóba mozdulatlanul. És mondták, hogy hát két dupla baleset is volt, de nem láttunk balesetet a végén, csak egy ilyen útszükületet, nagyon-nagyon sokkal később, és hát emlékeztem egy tanulmányra, amiben mutatták, hogy hát nem tudom, Amerikában az egyik úton átment egy kis cica, és jóval távolabb mekkora dugó lett emiatt, mert hogy fékezett valaki, és hát lehet, hogy itt is ez volt, de az biztos, hogy ilyen nagy dugót én Ázsiában tapasztaltam Bangkokban. Tehát Budapesten ilyen azért nem szokott lenni, hogy órák hosszat így meg sem mozduljon a sor, de ez nagyon kemény volt. Itt azért úgy éreztem, hogy ez már itt sok. Na most, amikor odafelé mentem a meccsekre, akkor semmilyen gond nem volt, mert éjszaka mentem, és gyakorlatilag dugó nélkül megúsztam az egészet. Környezetvédelmi matricát kell venni, hogyha Németországban, a városokba be akarunk menni. Parkolóhely alig van, a parkolók azok rövid ideig jók, mert 2 óra után újból kell parkolóhelyet vásárolni, úgyhogy erre mindenképpen ügyelni kell. Ausztriában autópályamatricát kell venni, hogy vannak ilyen alaptézisek. Ausztriában jó pár helyen folyamatosan mérik a sebességet, főleg a Bécs körülvezető részeknél. Érdekes volt számomra, hogy ugye a magyar szakasz után Schwechatnál, Bécs előtt, a bécsi körgyűrűn, ott lényegében szinte kilométerenként van egy-egy sebességmérő, aztán utána, amikor elhagyjuk ezt a részt, akkor meg 100 kilométerig a német határig semmi. Tehát valahogy a német hatás, mint amíg átjönne egy kicsit Ausztriába, hogy hagyjuk őket, hadd menjenek, de Bécsnél azért álljanak meg, már a gyorsan vezetők valami ilyesmit láttam, hát nem tudom, biztos, hogy arra felé több a baleset, biztos van ennek tudományos oka is, de erre nem jöttem rá, hogy ez mi. Németországban aztán a legtöbb helyen lehetne nyomni, mint ahogy a csövön kifér, de ezt nem használják ki sokan, úgyhogy teljesen reális és normális volt a tempó, tehát egyáltalán nem azt láttam, hogy úristen, milyen félelmetes lehet, mert hogy bármennyivel lehet menni. De mondom, a dugók azért nehézségeket okoznak, nagyon sok az útfelújítás, rengeteg helyen karban tartanak, tehát azért, hogyha valaki nappal utazik, akkor a jóval több időt kell rászánnia, mint ami fakadna abból, hogy mennyire van messze, mert annyira azért nincs messze se Stuttgart, se Köln. Hát, hogy milyen volt a múzeumoknak a világa, meg milyen volt Stuttgart, Köln, meg a német kisvárosok, a települések, arról még bőven hallhatnak, azt gondolom, a műsorban, mert ezek közé is jó párat megnéztünk. Közben még egy kis szurkolói hangulatképet ebből a műsor második felében bőven hallhatnak majd, azt gondolom, hiszen jó pár anyagot rögtön ott készítettem el, ahol voltam abban a pillanatban, úgyhogy ez szerintem eléggé izgalmas lesz, meg összességében a vonulás is, meg minden más. És ami még szerintem fontos az, hogy hát azért a német múzeumok is megteltek vendégekkel, turistákkal. Voltam egy olyan múzeumban, ahol néprajzi dolgokat mutattak be, nagyon érdekes volt számomra. Voltam olyanban, ahol autókat, ugye a Mercedes-Benz meg a Porsche múzeumban is voltam, kis minitárlatom, de a legtöbbet a központi tereken töltöttem Stuttgartban, mert hogy, mint említettem, a kastélytér az, ahol volt egy nagy szurkolói zóna, de ezen kívül volt a piactér, a városközpontban szintén, a polgármesteri hivatal előtt, mert a városháza épület egy ilyen modernebb épület, és előtte volt egy műfüves pálya, tőle balra a kisgyerekeknek egy focipálya, aztán volt még mellette egy olyan hely, ahol ki lehetett próbálni, hogy mennyire tudunk jól célozni, rúgni, akkor egy tagból asztal is ott volt még, meg hát rengeteg ember, szurkoló és jó hangulat. Akkor ezen kívül berendeztek egy másik helyet nagy kivetítőkkel, ahol igazából kevesebb szurkolót vártak, és inkább ilyen attrakciók voltak, tehát nem ilyen szurkolói zóna, hanem ilyen kis szurkolói zóna könnyedebb módon, de hát csak nem minden étterem megtelt akkor, amikor a meccsek voltak, és aki egy kicsit kényelmesebben üldögélve, vagy akár árnyékban akarta megnézni a meccseket, vagy akarja megnézni a meccseket, annak is lehetősége van. Az időjárás nagyon furcsa, ezt Stuttgartban tapasztaltam, meg Kölnben is, mert hogy egyszerre kell esőkabát is, mert néha szakad az eső, aztán lehűl a levegő 20-18 fokra, aztán meg felmegy 25-26-ra, és elképesztő meleg van, úgyhogy célszerű olyan esőkabátot vinni az EB-re, amit így a derekunkra köthetünk, mert az esernyőt azt elveszik. Hát volt egy bácsi, olyan szomorú volt, mert a dizájnos esernyőjétől vagy megvált volna, vagy pedig kihelyezték volna őt a szurkolói zónából, de mivel hogy a tömeg mögötte volt, hát esélye nem volt kimenni a szurkolói zónából, úgyhogy az esernyőnek annyi volt. Meg hát a szendvicseket is értelemszerűen, de azt inkább gazdasági okból elveszik a bejáratnál, ahol meglehetősen alapos a motozás. Stuttgartból jelentkezik a Mercedes Múzeumból ebben a pillanatban a műsor, és ömlik kint szakad az eső, úgyhogy kiváló időpont ez arra, hogy elmeséljem, milyen is volt nagyon-nagyon sok emberrel, skót és magyar szurkolókkal együtt megnézni Stuttgart leghíresebb múzeumainak egyikét, mert a másik az meg a Porsche Múzeum, ugye a két márka múzeum az, amit talán legtöbben látogatnak, mert van itt egy új, meg egy régi kastély is, de hát sok-sok szebb dolgot látunk a kastélyok közül, azonban az autógyártás történetéről alig, ha nem itt tudhatjuk meg a legtöbbet. Érdekes egyébként az, hogy korábban én azért olvasgattam arról, hogy Benz, amikor az autót megalkotta, akkor milyenek is voltak a körülmények, mit gondoltak az emberek arról, hogy most a lovaké vagy éppességgel az autóké a jövő. Hát második Vilmos német császár is azt mondta, hogy én a lovakban hiszek, az automobil nem több, mint egy átmeneti fellángolás. Hát látjuk, hogy egy kicsit azért tovább tartott. De minden esetre érdekes kép alakult ki bennem, úgy, hogy egy napot eltöltöttem a múzeumban, de tényleg nagyjából olyan 6 órát, sőt, hogyha azt is ide számolom, amíg eljutottam idáig, akkor hát majdnem egy 8 órát. Nos, hát röviden összefoglalva, számomra olybá tűnt az egész, hogy ugye Mannheimben Carl Benz ugye megalkotta az autót, de minden mást előtte, utána Daimler, ugye Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach Cannstattban, és hát az egészet, hogy ezt a karrierbe futott a lényegében a Benz feleségének köszönhetjük. Hát egyrészt az ő hozományából lett pénz arra, hogy népszerűsítsék önmagában az automobilt, és hát ő volt az, aki lényegében szorgalmazta azt, hogy Benz és ugye a Daimlerék foglaljanak össze, mert hát ugye Cannstattban volt a Maybach, a Wilhelm Maybach, akinek a nevét hát már majdnem elfelejtettük, amikor egy prémium, jó drága autót megalkotott a Mercedes, és akkor nagyjából így elkezdtek utána nézegetni azok, akik értenek hozzá, hogy hát akkor igen, ő Wilhelm Maybach nevét viseli, de hát ő volt az, aki tervezte a formáit az első motorikus járműveknek, tehát lényegében nélkül nem lennénk ott, ahol most vagyunk. És a Daimler, hát az meg szinte mindenben az első volt, kivéve az autót. Ugye Daimler volt, aki megalkotta Daimler és Maybach az első motort, az első motorkerékpárt 1885-ben. Aztán Daimler az első sinautót, ezt is lehet itt látni a múzeumban. Aztán az első motorcsónakot is Daimlerék alkották 1888-ban. Aztán utána az első motoros léghajót, szintén Daimler. Aztán az első motorvonatszerűséget 1891-ben, majd az első motoros tűzoltókocsit egy évvel később. 1893-ban pedig az első motoros mozdonyt is Daimlerék alkották meg. És az első kéthengeres motort 89-ben, még az első négyhengeres motort pedig azt meg Maybach alkotta nagyjából, ugye Daimlerre egy kicsit közösen. De lényeg a lényeg, hogy rengeteg mindent kitaláltak. 1907 Daimler, az első emeletes busz, valami elképesztő, hogy mi mindent kitalált. Hát ehhez képest ugye Benz 1886 a világ első autója. Hát nagyjából ez ugye elég volt ahhoz, hogy Benz nevét jobban megismerjük. Daimler még kitalálta az első négy személyes autót is. Úgyhogy minden esetre ma már ugye a Benz és Daimler az ugyanaz a cég, és hát a koncert már akkor is koncert lett, és hát ezt is általában Benz felesége találta ki, mert hogy jobban tudta az ötleteit hasznosítani. Daimler egy kiváló feltaláló volt, Maybach egy nagyszerű háttérmunkás, designer, aki lényegében hát szinte mindent csinált, és hát nagyjából bennem az a kép alakult ki így a történetek elolvasása után, hogy hát olyan ez, mint amikor van egy vállalat, ahol van egy tulajdonos és egy mindenes, aki azért visszahúzódó és szerény ahhoz, hogy ő csinálja a céget, nem is akarja ellopni, de mindent rábízunk és mindent rábízhatunk. Hát ilyen volt Maybach ugye Daimlernél, és aztán Benz meg a felesége miatt hát attraktív üzletember is volt, hát helyesebben inkább az asszony Berta. Úgyhogy nagyjából így az autó története úgy alakult, hogy manapság már tényleg csodákat lehet látni. Egyébként ugye Berta Benz volt az, aki például a hozományát arra fordította, hogy megalkothasson mindenféle járműveket, és reklámozta is ezeket. Egyébként a Daimler meg a Maybach, ők szintén saját gépkocsit hoztak létre ugyanekkor, egy lovaskocsit építettek át, és aztán ugye motorkerékpár és tehergépkocsi, sorolhatnám tovább. Egyébként a Benz felesége volt a világ első női autóvezetője, és hát az új találmányt nagyon felkapták, mert hát, hogy nő is tudja vezetni, hát akkor ez maga lehet a csoda. Minden esetre ugye a Daimler és Maybach cégeivel egyesült Benz, és akkor onnantól kezdve már elindult a Daimler-Benz koncern, és érdekes az is, hogy lényegében később alakult ki csak a Mercedes név, mert hogy Emil Jelinek egy értékesítő volt, aki nagyon sok ilyen Daimler járművet értékesített, és hát tényleg ő volt a lelke a történetnek. Hát most is ugye látjuk, hogy a McDonald's is nem az eredeti tulajdonosok kezében van, hanem az értékesítő a franchise-os embernek a kezében van, és annak az utódai, meg az utódcégei, utódszervezetei csinálják az egész franchise-t. Hát azt is látjuk, hogy ugye a Facebookot se mostani Facebook vezér találta ki. Hát itt Jelinek ugyan nem szereztem el az üzletet, viszont a Mercedes név az hozzáfűződik, mert hogy 1899-től ő részt vett a nizzai versenyhéten és más motorsport rendezvényeken is Mercedes álnéven, azért mert ugye a lányát Mercedesnek, Mercedes Jelineknek hívták, és hát sikereket is ért el, és aztán később ezt a Mercedes nevet kezdték el használni, mert így ismerté vált a Mercedes név, mint sikeres autóversenyző és sikeres autó. Minden esetre rengeteg régi, eredeti, első dolgokat lehet látni itt a Stuttgarti Mercedes Múzeumban, például ugye az első kéthengeres motort, az első négyhengeres motort, és hát 1902-ből az első Mercedes-t is megtekintettük. Vannak bőven látnivalók, azt gondolom, hogy érdemes ide eljönni. Úgy működik az egész, hogy miután megvásároltuk a belépőt, lifttel felvisztek minket a legmagasabb pontjára az épületnek, a modern épületek, és ilyen spirálba szépen le lehet jönni lépcső használata nélkül is, és akkor, ha leértünk a felszínre, akkor véget ér a kiállítás. Voltam a korábbi Mercedes Múzeumban is, ez sokkal jobb. De ha összehasonlítom a Porsche Múzeumot és a Mercedes Múzeumot, Fülöpet biztos, hogy a Porsche-ba viszem el először, mert hát ott sportkocsi tömegével találkozhat, és imádjuk ezt. Hát ő is imádja, ő is szereti. Hát itt azért ugye a klasszikus vonalvezetésű Mercedes autók vannak, meg hát itt igazából a történelmi dolog az, ami plusz, hiszen nem csak arról szól, hogy az autógyártás hogyan alakult ki, hanem arról is szól, hogy a német történelem milyen sorsfordulókon ment keresztül, tehát rengeteg fotót, videót láthatunk régi dolgokról, a második világháború időszakától kezdve egészen a keletnémet, nyugatnémet újraegyesülésig, úgyhogy ez egyfajta történelmi utazás is, és tudományosan rakták össze, nagyon szuperül itt. De a Porsche Múzeum is meseszép volt, és ott még a Porsche Múzeumnak az elkészülésében magyar is közreműködött, tehát különösen közel áll a szívünkhöz. Hát ott lényegében szintén láthatjuk, hogy az első Porsche-k hogyan születtek. Ferdinand Porsche egyébként a mai Csehország területén született, Feri Porsche, ő pedig Wiener Neustadtban. És hogy alkották meg az első híres Porsche-kat. Akkor láttam a 60-as évekbeli traktorokat is, mert rengeteg traktort is gyártottak, a Porsche traktor különösen népszerű volt, és hát a modern kocsiknak az őseit is lehetett látni, úgyhogy bőven van miből válogatni. Persze a legjobban engem a modern és izgalmas sportkocsik érdekeltek a Porsche Múzeumban is, meg a Mercedes Múzeumban is. Hát igazából itt 2012-ből láttam egy elektromos Merci sportkocsit, és egy 2017-es koncepcióautót, az nagyon tetszett. A Porsche Múzeumban ott meg sem tudnám mondani, hogy hány fantasztikus autót láttam, tehát ott igazából ez maga volt az élmény. De azt mondták, hogy ki is lehet próbálni a Porsche-kat, valóban egy napra bérelni lehet új Porsche autókat, de hát horribilis áron, és hát hogyha mondjuk 1700 euró volt az, ami nekem igazából tetszett, és a újságíró kedvezménnyel ezt elfelezzük, még akkor is durva a dolog, úgyhogy ez most elmaradt, de maga a lehetőség azért nyitva áll. Láthatunk régi képeket Stuttgartról itt a múzeumban. A stuttgarti piactér például 1890-ben még olyan volt, hogy biciklivel és lóval egyaránt ide látogattak azok, akik venni akartak finom gyümölcsöket. Aztán láthatjuk még azt is, hogy milyen volt az, amikor mondjuk 100 évvel ezelőtt megjelentek az első autók, és mennyire összeszaladt ilyenkor még mindenki. És hát túlságosan sok gyalogos védelmi intézkedés nem volt, úgyhogy a lovak megbokrosodtak, az emberek elszaladtak, hát sok baleset volt. Aztán már később elkezdtek odafigyelni arra is, hogy szabályozzák a közlekedést. Láttam egy nagyon érdekes képet még 1956. február a tévétorony avatása Stuttgartban. Ez azért tetszett, mert hát Stuttgartban egy nagy nevezetesség a tévétorony, de akkor még olyan kör volt, amikor februárban felavatták, hogy alig rátszott. Hát most már, ha jó idő van, akkor gyönyörű képeket készítettünk onnan. De úgy egyébként azt tapasztaltam, és most már sokszor voltam Stuttgartban, 78-ban először még anyámékkal, aztán utána tanulmányúton is, meg most is, hogy itt nyáron is olyan az idő, hogy egy csomószor esik. Megkérdezte a barátom, hogy mit hozzon ki, ő is jött ki az egyik meccsre, és mondtam, hogy hát esőkabátot hozzon, de úgy egyébként meleg lesz. És reggel valóban olyan 26 fok volt, és iszonyatosan meleg, most pedig szakad az eső, és hűvös van. Tehát eléggé hamar változik az idő. De hát manapság ezt már ugye nehéz megjósolni, hogy milyen idő lesz. Sok a park Stuttgartban, ahol mi lakunk, ott a Fejérszék környékén például láttunk reggel egy teknőst, és igyekezett a templom épülete felé. Nagyon nagy darab teknős volt, úgyhogy meg is lepődtem, hogy Stuttgartban ilyen teknőssel találkozom, amint éppen templomba megy. Aztán jött egy helybeli, megfogta a teknőst, visszavitte szépen a lépcsőn le egészen a tóig. Úgyhogy azt gondolta, hogy ez a teknősnek így jobb. Bár nem tudom, hogy mit akart a teknős, de nem tudom, hogy jobb-e így neki, minden esetre visszavitte. De meglepődtem azon, hogy hatalmas teknős békával találkozom Stuttgart közepén. De nem csak teknős, hanem rengeteg nagyméretű hal is él itt a tóban, és láttam rengeteg kacsát is. és mint említettem, Stuttgartban tényleg sok jó park van, az egyik szurkolói zónát is ott alakították ki a Neckar Parknak a közepén, és el is fért mindenki. Oda egyébként semmiféle biztonság ellenőrzés nem kellett, és gond nélkül be lehetett menni. A városközpontban már miután vettem a Porsche Múzeumban egy kisebb hátizsákot, de nem nagyon, csak tényleg egy kis picikét, azzal már nem engedtek be. Tehát ott visszafordítottak, úgyhogy inkább valami kis helyi stuttgarti kocsmába ültünk be végül nézni az egyik mérkőzést. Ha már az autókról beszéltem, érdekes az, hogy azért a Mercedes és a Porsche és sok minden mást is gyártott. A Porsche például tankot és a második világháború idején, úgyhogy ezt is láttam itt, hogy hogy nézett ki. Hazafelé gyalog mentünk a városközpontból a metró helyett, és átmentünk egy negyeden, az a helyi piros lámpás negyed, ezt azért könnyű volt megállapítani, mert mindenhol görz feliratok, hölgyetek a fotói és egyebek. Úgy hívják, hogy a Leonhardstrasse, és hát kb. Olyan 15-20 épület, az csak arról szólt, hogy nézegettek ki a lányok, és akkor integettek. És hát üldögélő hölgyekkel is találkoztunk, akik így próbáltak minket leszólítani, hogy ráérünk egy kicsit beszélgetni, de hát nem értünk rá. A Königsbau passzása a bevásárlóközpont, itt érdekes fajátékok voltak, meg a gyereknek ilyen kis minilabda, azt vettem, meg remek gyümölcsöket is lehetett falatozni, és adtak hozzá kis pálcikát, ez nagyon tetszett szintén, hogy itt végre lehet gyümölcsöket is kapni. Egyébként a múzeumban is lehet egy gyümölcsöket kapni. Hát nálunk azért ezt nem lehetett kapni, bár hozzáteszem, a szurkolói zónában itt is csak kolbászok vannak, ha vannak, meg itt is nagyjából van sör, meg áronféle üdítő, tehát itt is azért még a kínálat nem olyan jó. A német városokban minden a fociról szól. Most például a Piasz téren vagyunk, innen hallják a műsort, és éppen Tech-ból mérkőzést figyel nagyon sok ember. A különböző országok szurkolói kipróbálhatják a Tech-ból tudásukat, úgyhogy egy picit itt is van Magyarország. Ha meg arra fordulunk, akkor egy olyan szerkezetet próbálgattak ki, ami egy kaput formáz, és összesen felül 4, lefelé szintén 4, tehát 16 kockából áll, és meg lehet próbálni azt, hogy miként tudunk kapura lőni. Elkezd villogni az egyik kis tábla, és azt el kell találni. Nekem ez egyébként elég jól sikerült, az első hét alkalommal minden hétszer eltaláltam, utána egy hölgy éppen átsétált itt a főtéren, aztán az megzavart, úgyhogy párat hibáztam. Hát a kedves barátom későn indított el a felvételt, és a Messi-szerű zsenialitásom nem volt megörökítve. Hát így nehéz elmagyarázni a barátoknak, hogy ez így történt. Pedig még mondta is az automata, hogy Rudi Föllert idéző, amit csináltam. De hát nem baj. Most néznek éppen egy olyan foci meccset, amit láttam már a világbajnokságok közül Moszkvában is, ahol a főtéren, ugye a vörös téren csináltak egy műfüves focipályát, itt is csináltak egy ilyet, ott váltogathatták egymást, hogy mikor melyik szurkol játszik, és 6-6-ban játszottak, itt 27-30-ban játsszák, nagyjából ezt látom, és kisgyereket, nagygyereket, felnőttet, mindenkit beengednek. Hát egy picit talán balesetveszélyes, úgy gondolom, mert hát össze-vissza rúg mindenki, ahogy bírja, de hát a labdarúgáshoz annyi köze azért van, hogy van labda, és azt rúgják. És rengeteg néző van persze, mert még ezt az amatőr ilyen összevisszaságot is rengetegen bámulják, nézik jó hangulatban, kólával, üdítővel, sörrel a kezükben, és ha egy picit arrébb megyek, akkor pedig rengetegen sorba állnak kolbászért, virsliért, meg mindenféle más finomságért. A szökőkútban a gyerekek fürdenek, mert itt néha nagyon meleg van, néha meg esik az eső, ezt több városban is tapasztaltam már egyébként, tehát Kölnben és Stuttgartban is hasonló volt, hogy kellett egy kis esőkabát is, meg lehűlt a levegő, de néha meg perzselően sütött a nap. Érdekes jelenetet is láttam, mert volt egy olyan török meccs, amikor rengeteg török eljött, akik itt éltek Németországban, Stuttgartban, és hát több ezeren voltunk a szurkolói zónában. Miután 3-0 kikapott a meccsen Törökország, hát utána még tovább éltették persze a csapatot, de azért nem voltak annyira jó hangulatban, úgyhogy hát felsorakoztak a rendőrök, amikor kiértünk, akkor már olyan 6-7 ezeren lehettünk, legalább talán 10 000-et is elérte a végére a tömeg, és volt közöttük néhány, akik azért hát mindenféle zászlót lengettek, és hát ugye belekeverték a politikát is a dolgokba. Aztán néhányan a Königstrasse-n, a Bevásárló utcán is végigvonultak, és az egyik őjüket őrizetbe is vették a rendőrök, hát láttam, amint bilincsbe verve ott üldögél az egyik rendőrautóba, de hát közben a tömeg meg körbevette a rendőröket, és akkor egy farkaszemet nézett mondjuk 20 rendőr, meg a tömeg egy része, senki nem indult meg sehová se, és akkor utána még hoztak rendőröket, de azok nem tudtak oda menni az előző rendőrökhöz, úgyhogy négyesével felálltak, és háttal egymásnak ilyen fura formációban ilyen kis minibástyákat hoztak létre párat, ahol négy rendőr egymásnak háttal állva ott áldogált a tömeg oldalánál. A másik tömeg egy része meg figyelte azt, hogy az egyik embert éppen miként viszik el, de aztán ez így történt hosszú ideig, mi elmentünk, és utána, amikor visszasétáltuk, akkor már nagyjából így mindenki elosztott, és végül is békével távoztak. Hát azt az egy embert, akit így kiemeltek a tömegből, azt meg elvitték a rendőrautóval. Úgyhogy ezt úgy látszatra profin csinálták, hát nyilván a biztonsági szakma képviselői el tudják mondani, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, de szerintem maximumot kioszták belőle, mert nem volt nagyobb balhé. Kisgyerekekre is gondoltak itt, majdnem mindegyik múzeumban van egyébként gyerekeknek külön kis rész, ahol játszhatnak, és még itt, amikor meséltem, hogy a műfüves pályán gyerekek, felnőttek, mindenki együtt játszanak, akkor azért az is hozzátartozik, hogy az ilyen 3-4 éves vagy 5 éves forma gyerekeknek külön csináltak egy kis minipályát, minikapuval, gumilabdával, és akkor ők is játszanak, úgyhogy ők is tudják élvezni a foci nagy ünnepét, és hát vannak is kicsik bőséggel. Múltkori műsorban már említettem, hogy Fülöp fiamat én is szívesen elhoznám, hát majd mutatok fényképeket az asszonynak, és remélem, hogy legközelebb már elengedi, mert ő is nagyon szereti a focit egyébként, és hát a hangulatot igazából, mert sokszor nem is a labdarúgás a lényeg, hanem az a hangulat, az a közösségi élmény, amit itt tapasztalunk. A műsornak ezt a részét Stuttgartból hallják, amint győzött a magyar csapat, hatalmas after party-t csaptak a magyar szurkolók. Érdekes egyébként, hogy mindenki nagyon szimpatikusnak tartotta a skótokat, akik egyébként barátkoztak, szelfiztek, a stadionban pedig jó páran teljesen össze-vissza ültünk. Kölcsönösen gratulált egymásnak mindenki, hát nyilván a magyarok boldogabban, de összességében nem, hogy atrocitás nélkül, hanem barátkozásokkal telt az itt eltöltött idő. A skótoknak a ritmusai is nem ellenünk, hanem az angolok ellen irányultak, tehát őket csúfolták egy énekben, de úgy egyébként végig bíztatták csapatukat, és utána pedig teljes nyugalomban együtt buliztak, és most is buliznak még, amikor ezt hallják a magyar szurkolósereg tagjaival. Úgyhogy érdemes volt hát ideutazni annak a sok magyar szurkolónak, akik közül jó páran nem kaptak jegyet, pedig az utolsó pillanatban még feltűnt a másodlagos jegyportálokon, mint egy 100-120 jegy, lehet, hogy azoknak a jegye volt, akik otthon maradtak a repülőn, és lekésték a mérkőzést, mert úgy gondolták, hogy pontosan indul majd az utolsó pillanatban Budapestről induló járat, de nem így történt. De minden esetre jóval több, mint 100 olyan volt itt, akinek nem volt jegye, ők elmentek vagy a szurkolózónába, vagy együtt voltak a vonulással, és utána pedig baloldalon kitértek az egyik résztél, és akkor szurkoltak a stadion mellett a csapatnak. Nagyjából 20-25 ezer lehet a magyar szurkolóknak a száma Stuttgartban, és vannak, akik már most hazamennek, de a legtöbben hétfőn egyébként, úgyhogy este még fergeteges programokat szervezgetnek itt jobbra és balra mellettem, pedig már éjfél felé jár az idő. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy sikerült egy picit visszaadnom abból a hangulatból, ami itt van Németországban. Különböző időpontokban, különböző helyszíneken rögzített anyagokkal próbáltam meg egy kicsit bemutatni azt, hogy imádják a futballt nagyon sokan a világban. Remélem, hogy legközelebb is felmutatnak, majd búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard.